Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az megírva található a Tesszalonikaiakhoz írott második levél, második fejezetének elsőtől a 12. terjedő verseiben. Ami pedig, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból. És akkor megjelenik, és akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele, a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a téveigés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Az a szent ige, kedves testvérek, amelynek alapján most előttetek a Szentlélek segítségével szólni kívánok, megírva található a Tesszalonikaiakhoz írt második levél második fejezetében, a 13. és 14. versekben eképpen. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Amen. Kedves testvérek, ez az ige szakasz, Pálnak ez a levele a kontrasztokról szól. Megtalálható benne az ítélet, az örök kárhozat, a hit elhagyása az egyik oldalon, és az Úr napja, a megváltás, a kegyelem és a remény a másikon. Megtalálható benne az ellentét azok között, akik elutasítják a szeretetet és az engedelmességet Jézus Krisztusban, és azok között, akik hisznek Isten igazságában. Azok között, akik az Antikrisztust követik, és azok között, akik a Krisztust. Az elveszettség és a megváltás. Az örök ítélettel szemben ott van a megváltás. A lázadással szemben ott van a megszentelődés. Ebben a felolvasott szakaszban három dologról van szó, ami kihatással van az Isten igazságában való életünkre. A meggyőződés az igazság által, a kitartás az igazságban, és az igazság gyakorlása. A 13-tól a 15. versig megismerhetjük Pál hálaadásának alapját. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. A hitetlenséggel ellentétben, amiről a korábbi versekben szó volt, A tesszalonikaiak a hálaadás példaképei voltak az apostolok között. Pál kötelességének érzi, hogy folyamatosan hálát adjon értük. Ha megfigyeljük a tesszalonikaiak életét, láthatjuk, hogy a köztük levő szeretet és úgy általában az életvitelük annak köszönhető, hogy Isten megmentette és folyamatosan megmenti őket. Ez tette őket testvérekké. De ők ennél is többek voltak. Isten szerettei voltak. Annak ellenére, hogy a szomszédaik istentelenül éltek, megvetették, sőt, üldözték őket, ezt kéne ma nekünk is megértenünk, hogy Isten bennünket is úgy szeret, mint a tesszalonikaiakat. Ma is az ő szeretett gyermekei vagyunk. Krisztus kiválasztottai, ahogy az efézusiaknak írja Pál, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Tehát kiválasztottak vagyunk. Isten kiválasztott bennünket már kezdettől fogva, vagy lehet, hogy már azelőtt ezen sokan vitatkoznak, de a lényegen nem változtat, hogy kiválasztottak vagyunk. Ez az Istennel való különös kapcsolatunk végig kíséri az egész Szentírást. A Biblia folyton azt tanítja, hogy a megváltás Istentől indul, és vele is fejeződik be. A saját jóságunk, tehetségünk nincs hasznunkra, ha a megváltásról van szó. Egyedül úgy nyerhetjük el, ha elfogadjuk, mint Istentől jövő ajándékot. Az üdvözülés, a megmenekülés, a Szentlélek munkája. A Szentlélek az, aki hívogat bennünket a Krisztushoz, és akik hisznek a Krisztusban, azokat vezeti a megszentelődés útján. Isten elhívta azokat, akik hallgatták és olvasták az evangéliumot, amit Tesszalonikában hirdettek, mégpedig azzal a céllal, hogy majd ők is továbbadják másoknak. Figyeljük meg, hogy az üdvösségük és megszentelődésük az evangélium hirdetésétől függ. Furcsának tűnhet, hogy Isten munkája az emberektől függjön, de Isten megadja nekünk igéje által, hogy ő hozzá vezessünk másokat az evangélium hirdetésén keresztül. Ez egy nagyon szép feladat, de Pál arra is figyelmeztet, hogy nem lesz könnyű megmaradni benne. Ezt írja a 15. versben. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Megint csak arról van szó, hogy az isteni indítatás emberi választ vár. Elszántságot és engedelmességet vár tőlünk. Ezért kell szilárdan állnunk, és ragaszkodnunk a hagyományokhoz. A hagyományok a tesszalonikaiak számára Pál szóbeli és írásos tanítását jelentették, mert amit tanított, azt nagyon rövid idő után már úgy emlegették, hogy a hagyomány. Ami a nekik szóló levelekben le volt írva, helyet kapott hagyományaik között. A kérés tehát, hogy álljanak meg szilárdan a hitükben és munkájukban. Ez pedig egyedül úgy lehetséges, ha ragaszkodnak azokhoz a már hagyománnyá vált tanításokhoz, amelyeket Pál hirdetett nekik. Bennünket is ugyanígy kitartásra és szilárdan állásra hív ez az ige. A Szentlélek és az ige által, mert mi, akik megismertük Isten vezetését és életeket megváltoztató erejét, gyakran olyanokba ütközhetünk, akik erről velünk ellentétesen gondolkodnak. A tesszalonikaiakat az a veszély fenyegette, hogy elveszítik a hitüket, amelyet az apostolok és Pál tanítása által nyertek. Sőt, az a veszély fenyegette őket, hogy akár a kereszténységüket is elveszítik az őket érő próbatételek és negatív behatások miatt. A keresztények egyébként is mindig abban a veszélyben vannak, hogy elsodorja őket az ár és az őket körülvevő kultúra. Mi magunk is hajlamosak vagyunk eltérni az igazságtól, amit már megismertünk, és az Istennel való kapcsolatunk kihűlhet. Ilyen értelemben fontos tehát ragaszkodnunk a hagyományokhoz. Ne hagyjuk, hogy megtévesszenek bennünket, hogy eltérítsenek mindenféle egyéb tanítások és irányzatok, amelyekkel találkozunk. És végül a harmadik dolog, ami meghatározza az Istennel való járásunkat, az az igazság gyakorlása. Nem elég, hogy az igazság már meggyőzött bennünket, és az sem, hogy kitartunk mellette, ha nem gyakoroljuk mindazt, amit tanultunk. Ezt mutatja az is, hogy miután Pál bíztatta és utasította a tesszalonikaiakat, egy áldással fejezi be ezt a fejezetet. Átülteti az elméletet a gyakorlatba. Így ír Pál: maga pedig, a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Azzal kezdi ezt az imádságot, ezt az áldást, hogy bizonyságot tesz arról, hogy mindaz, ami az emberrel történik, az Isten munkája. És azt is elmondja, hogy mi az a három dolog, amiben Isten támogat bennünket. Először is szeret bennünket. Ezt már sokszor, sokféleképpen bizonyította. De jó, ha mindig észben tartjuk, mert a nehézségek között még erről is könnyű megfeledkezni. Aztán elmondja, hogy Isten az, aki vigasztal, bíztat bennünket, hogy erőt nyerjünk, és véghez vigyük mindazt, amit ránk bízott. Isten szeretete nem csak addig tartott, amíg bűnösök voltunk, vagy amíg véghez vitte a megváltásunkat, hanem azután is, sőt már előtte is szeretett bennünket. Ez egy soha véget nem érő és megmagyarázhatatlan szeretet. Annyira szeretett bennünket, hogy esélyt adott nekünk az újrakezdésre, egy új életre, ő vele. Ez a szeretet képes bennünket megváltoztatni, hogy olyanok lehessünk, mint az ő fia, aki ott függött értünk a kereszten. Azt is mutatja, hogy az ő támogatására mindig számíthatunk. Éjjel-nappal ott van mellettünk. Isten úgy döntött, hogy nem csak szavakkal mondja el nekünk, hanem kereszthalála által tettekkel bizonyítja be számunkra. Ez egy olyan gondolat, ami meghatározza a mi életünket. Olyan gondolat, amire folyton visszatérhetünk, naponta akár többször is. Ha akarjuk, ez a gondolat az életünk részévé válhat. Az Úr szeret bennünket. Vigyük hát haza magunkkal ezt a gondolatot, és adjon támaszt számunkra a nehézségek között, amikor úgy érezzük, hogy elsodor bennünket az ár, amikor akadályokba ütközünk, amikor próbálnak bennünket eltéríteni a célunktól. Jusson eszünkbe, hogy Isten nem csak egyszeri alkalommal közeledett hozzánk, hanem mindig ott szeretne lenni mellettünk. Szeretné, ha mindig a közelében lennénk. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy nekünk tényleg az ő közelében a legjobb. Adjon ehhez segítséget ez az ige, amit Pál a tesszalonikaiaknak írt, de nekünk is ma is ugyanúgy szól. Mi nem emberi erőbe vagy hatalomba vetjük bizalmunkat, hanem mögöttünk a hatalmas Isten áll. Amen.